Szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Lukács evangélium a 20. részében, az első 8 versben, a következőképpen. Történt az egyik napon, amikor a templomban tanított, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem, vajon János keresztjége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem mindezeket. Kedves testvéreim, ahogy haladunk előre a Lukács evangéliumának olvasásában, azt vehetjük észre, hogy egyre inkább előkerülnek olyan emberek, akik Jézusba szeretnének valamilyen formába belekötni. Nem véletlenül kerülnek elő ezek a provokátorok. A János evangéliumának 11. részében azt olvashatjuk, hogy Lázár feltámasztása után összeült a zsidó nagytanács a Sanhedrin, és kiadták a parancsot: Jézust el kell fogni és meg kell ölni. Az ítéletet már meghozták, Jézus sorsa emberileg már eldőlt. Ő mégis ezzel mit sem törődve bevonul Jeruzsálembe, megtisztítja a templomot, és utána ott bent tanít és prédikál minden nap. Most is azt olvastuk: egyik napon, amikor tanította a népet és hirdette az evangéliumot, akkor odaléptek hozzá a főpapok és a farizeusok. A feltett kérdések eleve leleplezi az ő szándékukat, hiszen nem Jézus tanítására, az evangélium örömüzenetére kíváncsiak, csupán egy dolog izgatja őket: kinek a hatalmával cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Mielőtt részletezném ennek az igének az üzeneteit, hadd hívjam fel a figyelmet valamire. Ez a zsidó tanács, amelyik kiadta Jézus elfogatásának és megölésének parancsát, ez a tanács eredetileg egy hasznos, fontos és áldott eszköze volt Istennek. Ez a tanács volt az, aki az elnyomó római birodalomban a függetlenség, az önállóság jelképeként létezett és munkálkodott. Ez a tanács volt az, amelyik arra hivatott, hogy az elnyomás idején megőrizze és megélje az ősi vallásnak a létezését és annak élő valóságát. A római birodalomban annyi nép, annyi vallás, annyi kultúra keveredett, és így kellett valami, amelyik hűen megőrizte a monoteista egy Isten hitűségnek a hitét és vallásának gyakorlását. Ráadásul ez a tanács még önrendelkezési hatalmat is gyakorolhatott. Isten törvénye szerint hozhatott döntéseket és ítéleteket. Egyedül halálos ítéletet nem hozhatott. Ennek a tanácsnak a tagjai lépnek oda Jézushoz, és már a kérdésük is mindent elárul róluk: mondd meg nekünk, kinek a hatalmával cselekszel. Nézzük hát meg először, mi volt a problémájuk ezeknek a főpapoknak, aztán másodszorra Jézus mit válaszol nekik, és végül pedig mit tanulhatunk meg ebből a történetből. Testvéreim, az első probléma, amire szeretnék rávilágítani, hogy ezek a főpapok csalódott és megkeseredett lelkű emberek voltak. Ahogyan a bevezetőben is említettem, ők voltak azok, akiknek az lett volna a hivatalos feladatuk, hogy éltessék az emberek lelkében az Istennek igéjét, és ami Jézus értelmezésének a szemszögéből is fontos lett volna, hogy éltessék a népben a messiási ígéretek beteljesedésének a reménységét. De ezekben az emberekben már elveszett a hit és a reménység. Meghidegült és megkeményedett a lelkük. Már mindent cinikusan és ironikusan értékeltek, és vizsgáltak meg. Emberileg nézve ez teljesen érthetőnek is megítélhető, hiszen Jézus előtt már többször is felreppentek olyan hírek az országban, hogy itt vagy ott, egy messiás jelölt tűnt fel közöttük. A másik tényező, ami ilyenné tette őket, azt így hívjuk, ők az intertestamentális kor gyermekei voltak. Mit is jelent ez a korszak? Testvéreim, ez a korszak arról szólt, hogy hogy 5 évszázadon keresztül az ország különböző megszálló hatalmak elnyomása alatt élt, és soha nem tudhatta meg, hogy mi fog történni vele holnap. Arra még emlékezhetünk, mikor Círus perzsa király Esdrás és Nehémiás vezetésével hazaküldte a fogságban élő népet, hogy építsék újra a templomukat és városaikat, és éljenek otthon. De azóta eltelt 500 év, és azt látták, hogy önállóságukat, nemzeti függetlenségüket nem kapták vissza, és még mindig elnyomás alatt élnek. Így jogosan vallhatták, még az Isten is elfordult tőlünk, és elfelejtkezett rólunk. Ráadásul ennek a jelét még az is alátámasztotta, hogy nem volt kijelentés ez idő alatt Izraelben. Az Ószövetségi Íratok, testvéreim, időszámításunk előtt 5. század végén lezárultak, Malakiás könyvével, és azóta néma csöndben van az Isten. Nem szólal meg, nincsen kijelentés, mi lesz így velünk? Ebben a vészjósló és vészterhes közhangulatba robban be először Keresztelő János, majd őt követően Jézus Krisztus. Testvéreim, nem védem egy pillanatig sem a farizeusok és a főpapok csoportját, hiszen amit Jézussal tettek, önmagáért beszél. Csupán arra szeretnék rámutatni, hogy az ember eljuthat abba a lelki állapotba, mikor annyira megkeményedik a lelke, hogy azt sem veszi észre, ami a szeme előtt van, ami egyértelmű lehetőségként adatik neki. Mai helyzetünkben az első megrendülésen túl ez az, ami félelemként megfogalmazódik bennem. Vajon ma élő keresztények észrevesszük a jeleket, amelyek most adatnak nekünk? Tudjuk őket jól lelkünk épülésére értelmezni és azokat elfogadni? Én valahol megértem, hogy az akkori vezetők gyanúval és kételkedéssel a szívükben néztek Jézusra, hiszen 500 év után feltűnik egy názárati rabbi, aki azt jelenti ki önmagáról, hogy ő az ígéretek megtestesítője és beteljesítője, hogy ő Isten fia. Az mindenképpen árulkodó jel róluk, hogy őket csak egy dolog értekelte. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és kitől kaptad a hatalmadat? Vagyis nem láttak túl a jelekem a hatalomféltésük miatt, és így vakok maradtak. Kedves testvéreim, az utolsó bőti vasárnapon gondoljuk ezt végig. Mi tudjuk reálisan látni jelen helyzetünket, vagy csak a félelem a magunk egzisztenciájának és idézőjeles hatalmának félelme motivál bennünket? Döbbenetes, ők nem azt kérdezték meg Jézustól. Milyen üzenetet hirdetsz, és kitől hozod azt nekünk, hanem csak a hatalom kérdése volt fontos számukra. Másodszorra tekintsük át Jézus válaszát. Jézus válasza leleplező. Visszakérdez és saját csapdájukba tereli be őket. Visszautal Keresztelő János személyére. Mondjátok meg, őt hogyan ítéltétek meg? Csapdába kerülnek, mert tudják, itt már nincsen jó válasz. Ha azt mondják, nem fogadják előtt, akkor a nép megkövezi őket. Ha elismerik János prófétaságát, akkor Jézus jogosan kérdezi, miért nem hittetek benne? Miért nem hittek benne azok, akiknek az lett volna a dolguk, hiszen ők a vallási szakértők, hogy felfedezzék 500 év után, újra van kijelentés Izraelben. Vagyis lelepleződtek volna mindenki előtt, és kiderült volna, nekik soha senki sem jó. Ők mindenkit alapból elítélnek. Csak is önmaguk, a maguk pozíciója és a maguk hatalmi törekvése, ami fontosak számukra. Pedig Jézus válaszai egyértelműek voltak a kezdetektől fogva, amióta elkezdte nyilvános működését. Figyeljétek meg, embereket gyógyított, prédikált, lelki gondozott. Nem gyűjtött maga mellé tömegeket és seregeket. Csak 12 tanítványával járta az országot, és csak jót tett. Az emberek szerették őt, mert megérezték, hogy ő nem a népszerűségért, nem a hatalomért cselekszik és tesz jókat sokakkal, hanem azért, mert lelkében ilyen. Jézus válasza a gyűlölködésre és az ármányra, a szeretet volt és az odaadás. Az biztos, Jézus nem ment bele semmiféle megalkuvásba, cselszövésbe, és mindvégig apolitikus magatartásról tett bizonyságot. Ez sokaknak nem tetszett. Nem tetszett a vezetőknek. De ezt Jézust egy percig sem érdekelte. Az sem tűnt fel nekik, mármint a farizeusoknak, hogy Jézus azért tisztította meg a templomot, hogy oda minden nap bemenjen, és embereket gyógyítson és taníthasson. Beszélhessen Isten országáról, a szeretet evangéliumáról, a bűnök bocsánatáról. Arról, hogy egy ilyen korszak után, 500 év után, hogyan lehet egyedül egy új országot, nem csak határokon belül, hanem lelkeken belül újjáépíteni. Senkit nem érdekelt, hogy a krízisben Jézus a krízis okait mondta el, és hirdette meg, és arra mutatott rá, hogy mi emberek végre engedjük el a magunk érdekeit, és tekintsünk arra, amit Isten és Jézus tanított és elhozott erre a földre. Nem tűnt fel senkinek sem, egyesek ebből az egészből csak annyit értettek, azzal, hogy megtisztította az imádság házát, a kis bizniszünket rontotta össze. Mit is jelenthet hát végül nekünk ez az ige, testvéreim? Kedves testvérek, mindenek előtt azt, hogy mi, ma élő keresztények, vegyük észre a jeleknek igazi jelentését és valóságos üzenetét. Ne haragudjatok érte, nem tudom megállni, hogy ne mondjam. Annyi buta ember van ezen a földön, és annyi butaságot írnak ma is az interneten, különböző közösségi oldalakon. Hát szólaljunk meg végre mi is, akik látjuk és értjük, miről szól ez a mai kor, és mi az üzenete a mostani történéseknek. Értelmezzük Isten igéje szerint ezeket a jeleket, és formáljuk végre az emberek gondolatait. Mutassunk rá arra, hogy az ige értelmezése szerint Isten egy új világot akar építeni ebből a helyzetből. És ebben az új világban ott lesz az a lelki világ, ott lehet az a lelki világ, amiért Jézus Krisztus eljött erre a földre. Hiszen figyeljétek meg, ez a helyzet akarva akaratlanul újjáépíti a családok közösségét. Újjáépít olyan fogalmakat, amire az emberiség békeidőben soha nem törődne és nem volna képes. Önzetlen érdek nélküli összefogás, összetartozás, hova tartozás jelentősége. Mit jelent a ráutaltság, a mértékletesség, a másokra való odafigyelés törvénye? És ami a legfontosabb, hogy ez az ego király emberiség szálljon le végre a trónjáról, és azt a lelkületet, amelyel önmagát és környezetét pusztítja, végre valami más töltse be, amit húsvétkor együtt ünnepel a világ kereszténysége, Európa kereszténysége, hogy ez a Jézus Krisztus meghalt, de feltámadott mi érettünk. Fogadjuk meg a bőjt utolsó vasárnapján, testvéreim. Nem engedjük, hogy lelkünket, értelmünket betöltse a félelem, a kétely, a hitetlenség, a butaság, hanem felhasználva most ezt az időt, amit kaptunk, próbáljuk meg reálisan, Isten igéje szerint életünket megvizsgálni és értelmezni. Sokan kérdezik, hogy hol lehet most ebben a helyzetben reménységnek forrását megtalálni. Az új szövetségben. Abban az új világban, amelyet Isten most igéjén keresztül is bennünk is építeni próbált. Mert higgyétek el, ez a kor, ez a mostani idő hasznunkra válik, mert akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Hadd fejezzem be azzal, testvéreim, Jézus nem válaszolt a farizeusok kérdésére az ő lelkületük miatt. De ne felejtsük el, Jézus mindenkinek válaszolt, és válaszol ma is, aki tiszta szívvel, igaz érdeklődéssel, és olyan lélekkel lép oda hozzá, amelyik a szeretet és az odaadás lelkét tárja felé. Lépjünk át hozzá félelmeinkkel, gondjainkkal, betegségeinkkel, problémáinkkal, és mondjuk el együtt azt, ami bennünk van, hogy az ő általa megértett és elmondott üzenetet tudjuk továbbadni, úgy, hogy ez a világ megértse és szeresse elrendelt útját és Istentől jövő holnapját. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy te már most nem csak a mai helyzetet látod és értékeled, nem csak abban nyújtasz segítséget, hanem építed bennünk a holnap reménységét. Emberileg nézve nem lehet megmondani, hogy mit hoz a holnap, nem lehet megjósolni, de tudjuk, hogy a te kezedben van a minden nap és a holnap jövendője is. Arra kérünk téged, formáld ezt a világot, formáld lelki világgá, lelki országgá, hogy az emberek ne csak önmaguk hasznát keressék és nézzék, hanem megláthassák azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amelyet elhoztál erre a földre, hogy megmutasd nekünk, lehet másként is élni, munkálkodni és szeretni. Arra kérünk téged, adj erőt mindazoknak, akik a járvány megállításán dolgoznak. Adj nekik lehetőségeket, ötleteket, anyagi és lelki forrásokat. Köszönjük, amit már eddig is tettek értünk. És szeretnénk kérni azokért, akik betegek. Légy gyámolítójuk, orvosuk, és gyógyítsd meg őket. És formálj minket lelki közösséggé, lelki házzá, hiszen hamarosan itt a nagy hét. Nagy hétnek minden napja üzenete, nagypéntek drámája és húsvét öröme. Készítsd lelkünket, életünket, gondolatainkat erre a különös húsvétre majd. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, mert megígérted, amit a te nevedben kérünk, azt megadod nekünk. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Ámen. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen.